Az előadásunk címe, az érzelmek a házasságban, egy olyan cím, amiben sok minden belefér, ugye? Jól tudom, hogy ez lesz a mai témánk? Legalábbis Lacitól ezt kaptam, hogy ezt tartsam most reggel, és este pedig a konfliktus kezelést. Fordítva volt? Ja, bocsánat. Most ez a vázlat van nálam, ugyanaz. Gyakorlatilag a hasonlóról fog szólni, mint az esti előadás, a konfliktus kezelés, de egy kicsit ez bevezetése a konfliktus megelőzéséhez, ez a mai alkalom. Elnézést, én így készültem. Az, hogy az érzelmek a házasságban, ez egy kicsit túl tág cím, gondolom. Egy ilyen címen is gondolkodtam a készülés közben, hogy vissza az Édenbe. Az házasság az Édenbe. Ez már talán egy kicsit még elvontabb cím, és próbálom kifejteni, hogy miről is szól. Hogyan tehetjük újra édenni a házasságunkat? Tudjuk, hogy a házasság az édeni intézmény. Isten a paradicsomban alapította a házasságot, Évát megteremtve Ádám oldal bordájából, így vált boldoggá, teljessé az ember boldogsága, hogy két ember egymásra talál, és igazi szerelemmel, szeretettel szeretik egymást. Gondoljátok meg, ha az Édenben nem következik be a bűneset, akkor ez milyen kapcsolat lenne ma is, hogy 6000 évvel a teremtés után. Egyre boldogabb és boldogabb lenne a két pár, és valóban örök életre teremtettek ebben a boldogságban. Azonban a mai alkalmunkon arról szeretnék szólni, hogy mi rontja meg leginkább a házasságunkat, hogy ez nem egy édeni intézmény, vagy nem érezzük sokszor, hogy az Édenbe lennénk, a paradicsomban, a boldogság honába lennénk, amikor együtt élünk házasságban, vagy családdal. És az első gondolat, és mindig ugye a bevezetésben szeretném elmondani, hogy két dolog miatt tulajdonképpen nagyon nehéz a házasságban élni és boldognak lenni a mai nap, különösen a mai világban. Az első, úgy gondolom, hogy egy olyan korszakban élünk a 21. században, amikor ismerjük ezt a divatos szót, hogy nagyon stresszes, felpörgetett, rohanó életet élünk. Nagyon meghatározzák az érzelmeinket, az érzelmi életünket az, hogy milyen világ vesz körül, és hogy mi ezt hogy reagáljuk le, ezt a külvilágot. A munkanélküliség, vagy a munkahelyi problémák, az anyagi gondok, az mind bejönnek a házasságba. Mind bejönnek a családba, mert hogyha ezek a gondok jelen vannak, a külvilágot egyszerűen nem lehet kikapcsolni a házasság, a családi életéből, akkor ez egy nagyon komoly stressz tényező. Az emberi kapcsolatok, mármint a munkatársi kapcsolatok, a munkahelyi keresztbetevések, az elbocsátások, a fizetéscsökkentések, a különféle munkatársi problémák, és az egész világ, ami körbevesz bennünket, nagyon nehéz kizárni ezt, gondolom, a házasságból, a családi életünkből, és mindenképpen mondhatjuk, hogy érzelmileg nagyon komolyan hatnak ránk, és mondhatjuk azt is, hogy ha ezek az érzelmek ilyen módon hatnak ránk, ezt a feleségünk is megsínli, vagy a férjünk is. De, tehát amit hazahozunk, azt kapja majd az asszony, vagy azt kapja majd a férjem, mert amikor hazajövök egy érzelmi állapotban, az bizony nagyon rányomja a bélyegét a családra. Ismeritek, tudjátok ezt a kutyás történetet? Hogy miért von itt a kutya a kertbe? Sajnos ez egy kicsit durva szemléltetés, de ez nagyon igaz. Parancsol? Hát ennél súlyosabb. Miért von itt a kutya a kertben? Megye valaki a ház előtt, családi ház előtt, és hát szerencsétlen kutya, nem a járók előre ugat, hanem úgy a ház felé. Befelé a ház felé. Hát azért, mert hazajött a férje munkából, és nagyon durva volt a feleségével, mert a főnöke durváskodott vele, kitolt vele, nem sikerült valami a munkahelyén, és ezt az asszonynak így, úgy az egy az egyben úgy átadja ezt a lelki állapotát, érzelmi állapotát, egy jó nagy veszekedés, egy szóváltás történik a férj és a feleség között, felízzik a légkör, felízzik a hangulat, ugye otthon, érezni, hogy vibrál a levegő, akkor a feleség hogy vezeti le ezt az érzelmi zavart, ezt a traumát, amit a férje behozott a házba? Ugye egy gyermek, aki nem jó jegyet hozott, vagy lehet, hogy csak nem olyan rosszat hozott, mint kellene, vagy nem olyan jó jegyet hozott, mint kellene, kicsit rosszabb a jegy, de ettől az ideg állapottól a feleség már a gyerekekkel is ugye konfliktusba kerül, cívódásba, nagy kiabálásba kerül. Ez a nagy gyermek. Érezzük, tudjuk, ismerjük ezt az állapotot? Hogy egyszerűen egy vibrálás, egy légkör, egy érzelmi feszültség, egy energia, egy rossz energia, nem vagyok spiritista, ezoterikus fogalmakat nem, ne így használjuk, tehát nem így gondolom, de ez a rossz légkör egyszerűen tovább sugárzik a nagyfiúra, vagy a nagylányra, aki az anyukájával összeveszett egy négyes miatt, mondjuk, és a nagylány pedig a kishugán is levezeti, vagy a kisöcsin, bemegy a szobába, és az öcsike valamit csinál, fölfordította az ő szobájába nem tudom mit, internetezik, amikor ő szeretett volna, és jó, kap egy nagy pofont a kisöcsi, hogy takarodj ki a szobámból, mert most ez az én gépem, itt ne játssz ezzel, és a kisöcsi mit csinál? Már nincs több testvére, kiszalad az udvarra, és belerúg egyet a kutyába, mert neki is le kell vezetnie sajnos azt a feszültséget. Most ezek nagyon emberi példák, amit az apuka indított el ugye lavinaszerűen otthon, ahogy bejött a házba, a családba, és végül a kutya ugatás és vonyításhoz vezetett. Lehet, hogy nagyon primitív a példa, de egy kis szemléltetés arra nézve, hogy ha a kutya vonyít, ha a kutya ugat, és nem érzi jól magát, ott valószínű, hogy a családdal lehet probléma, és honnan indul ki a probléma mindig? Ugye a férfitől. De nem igaz, ezt csak úgy mondom, hogy ha a férfi rossz kedvel jön haza a munkahelyéről, csak akkor indul a férfitől. Kedves táborozók, ezzel kapcsolatban mégiscsak azt szeretném felidézni, amivel kezdtem az előadást, hogy... Ezt írja Ellen Gould White, nem tudom, hogy szóba jött-e már az ő neve, egy 19. századi keresztény írónő. Azt írja, hogy a kölcsönös kedvesség és türelem édenné alakítja az otthont, és a családi körbe vonja a szent angyalokat. Tehát hogy lehet édenné alakítani az otthont? Ilyen egyszerűen egy légkört lehet teremteni, a kölcsönös kedvesség és türelem édenné alakítja az otthont, és a családi körbe vonja be az angyalokat. Igen, tehát van, amikor feszültség van a külvilágból behozott problémák miatt, és másodszorban pedig abból származik az érzelmi feszültség, és ez az a rossz légkör, egy kellemetlen légkör, nem édeni légkör, hogy egyszerűen a házastársak között van probléma, konfliktus, amit majd este fogunk még alaposan körüljárni, hogy ezeket hogy lehetne feloldani. Rosszul szólt hozzám a feleségem, vagy a férjem. Egy elejtett rossz kifejezés, egy rossz megjegyzéstől, ugye már felízhat a levegő, hogyan viselkednek a kamasz gyerekeim, hogyan viselkedik a gyermekem, akik nagy családban élnek, nem csak két ház, egy házas pár együtt, ott könnyű a dolog, két ember könnyen elintéz egy-két dolgot, de ahol sokan vagyunk, mi például öten vagyunk otthon, aztán jönnek néha a gyerekekhez a barátok, vagy a barátnők, akkor heten, nyolcan is ott együtt vagyunk, és mindenkinek vannak igényei, mindenki mond valamit, és aztán vagy jól sül el a dolog, vagy nem. Tehát mondom, hogy itt most főleg azokról szólok, akik már tudják, milyen az, amikor rengeteg konfliktusforrás, emberi ütközés, koccanás fordulhat elő egy családban, hogyan tehetjük mégis édenni ennek ellenére, boldoggá ezt a családot, hogyan kezeljük az érzelmeket. Tulajdonképpen ezen múlik minden, én úgy gondolom a családban, hogy érzelmileg kezeljük le, érzelmeinket hagyjuk kitörni, az érzelmeket szabadjára engedjük, és azt mondjuk, hogy hát ha most mérges vagy, olyan felbosszantottál, akkor én is kiabálok egyet, én is levezetem, aztán végül a kutyához jut el a dolog, vagy pedig megtanuljuk az érzelmeinket helyesen kezelni. Lehetséges ez? Egyébként az érzelmek kezeléséről kell most gondolkodnunk egy kicsit, és magát az, hogy az érzelmeink mit is jelentenek, hogyan is lehet ezeket kezelni, mely érzelmek jellemzők leginkább a férfiakra, amiket a hölgyeknek tudniuk kell, és amivel számolniuk kell, hogy a férfinak sajnos nagyon gyakran ezek az érzések, érzelmek töltik ki az életét és a gondolatait. És a hölgyeknél mik azok a tipikus érzelmi megnyilatkozások, vagy belső érzelmi háborgások, amiket viszont a férjeknek kell jól ismerni. Azonban, ami különbség lesz a mai alkalom és a többi alkalom között, hogy itt most csak egy kis részben szeretnék arról szólni, hogy hogyan segíthet a társunk abban, hogy ezek az érzelmek pozitív irányba forduljanak. Egy kis részben erről is szeretnék szólni. Nagyobb részt arról szeretnék szólni, hogy saját magunk mit tehetünk azért, hogy ezeket az érzelmeket helyesen kezeljük. Szóval ugye a Vég Józsi testvérünk, a Jóska arról beszélt, ugye nyilván az első napokban, hogy a férfinek mit kell tenni, hogy a nő jól érezze magát, hogy szeretve legyen, hogy boldognak érezze magát a házasságban. Ugye gondolom, hogy erről szólt a Józsi. Mit kell tenni a férfinek, hogy boldoggá tegye a feleségét? És ez valóban, talán ez a legfontosabb, hogy a két ember, aki egymás segíti, segítő társai vagyunk egymásnak, hogyan segítsük a boldog, jó érzelmi életet a másikban megerősödni, kialakulni. De nem mindig sikerül, ugye? Mondhatjuk azt, hogy én már 4-5 éve hallgatom én is a Józsi előadásait, meg ti is már lassan, és hát nem mindig sikerül azért ezeket úgy megvalósítani, nem? Tehát nagyon jó, hogy elmondjuk, hogy szeresse a férj a feleségét, de a férj nincs mindig olyan állapotban, hogy ezt meg tudja tenni. Jelentkezzen, tegye fel a kezét az a férfi, aki ezt naponta mindig pontosan tudja gyakorolni, amit a Józsi, vagyis hát ami a helyes elvek követését jelenti, módszertanilag. Kérném a kedves férjek, én leteszem a kezemet. Mert igyekszem, például van egy-két dolog, amit elsajátítok, de hát ez nem működik mindig. Most akkor, ha én nem működök jól, akkor a feleségem is legyen boldogtalan. Vagy ha a feleségem nem úgy működik, ahogy kell az elvek szerint, módszertanilag, akkor most én is addig boldogtalan leszek, amíg a feleségem nem tisztel engem, és nem kapom meg az elismerést, a respektet, és nem érzem, hogy na, én vagyok itt a valaki a családban. Tehát ez nem működik mindig, és ezért szeretnék ma arról szólni, hogy mit tehetünk önmagunkért. Mit tehet minden férj önmagáért, idézőjelben önmagában, idézőjelben, és mit tehet minden feleség, hogyha a férj nem egy mintaférj, nem egy olyan férj, akiről a Józsi beszél, hogy mindig aranyos, kedves, és tudja, hogy kell szeretni beszélni, kommunikálni a feleségével, hogy mégis boldog lesz-e mellett a felesége. Miért ne lehetne boldog akkor is, hogyha még az én férjem nem tökéletes? Vagy miért ne lehetne boldog a férj, ha még a feleségem nem tisztel engem eléggé? Na, férfi érzelmek. Első igevers, ami jellemző a férfiakra, Kolossé levél 3. fejezetét szeretném felolvasni, tehát az igéből szeretnék kiindulni, és mire figyelmeztet Pál apostol minden férjet, aki ezt a hivatást választja, hogy ő férj és apa lesz. A Kolossé levél 3. fejezetéből a 19. vers a következőképpen szól. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, bocsánat, és ne legyetek bocsánat, és föl kell tennem a Már úgy, hogy a férfiak többes számú, én úgy gondoltam, hogy a többes számú férfiaknak többes számú feleséget fog mondani. Nem úgy, hogy nem a poligámiáról szól. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Keserűkedvűek. Fontos biblia vers. Férfi testvéreimnek, ne legyetek keserűkedvűek. Mit jelent az, hogy keserű? Vagy itt tenném fel a kérdést, hát az, hogy keserű, hogy egy kicsit olyan, a férj úgy nem röpköd úgy érzelmileg, ugye? Nem, tehát a férfiakra nem jellemző az, hogy érzelmileg úgy ők mindig olyan kedvesek, derűsek lennének, úgy, úgy tudnánk mindig a feleséget emelni az érzelmeiket, mert ők olyan vidámak, olyan felszabadultak, és minden happy. Tehát a férfiakra éppen az ellentét jellemző, ha a férfiakra azt mondja, hogy keserű kedvűek. Vagyis első olvasatban én azt gondolom, hogy itt azt jelenti, hogy a férfiak nagyon könnyen hajlanak arra, hogy olyan érzelemmentesek legyenek, szóval ugye az érzelmeiket eltakarják, meg az érzelmeket nem adják ki, ugye ez nagyon jellemző a férfiakra, ez is baj, hogy érzelem nélküliek, és kicsit hűvösek, kicsit olyan hát nem azt mondom, hogy olyan élettelenek, meg olyan ridegek, de valami ilyesmi. Milyenek? Igen, kicsit olyan, hát egyik nem mondok mást. Viszont ennél inkább hajlama van, nem csak, hogy hűvös, hideg, hanem a rossz kedv. Hanem a egyfajta keserű kedv jellemző a férfiakra. Lehet, hogy egy picit magamból indulok ki, azért elnézést kérek, hogy én is úgy férfinak érzem magam, és nem tudom elvonatkoztatni a saját érzelmeimtől a dolgokat. Úgyhogy tegyük fel a kérdést, hogy miért nincsenek a férfiaknak sokszor jó kedvük. Tehát ilyen komolyan. Miért nincsenek jó kedvben és vidámságban? Azt gondolom, hogy alapvetően a férfi feladatokból és a férfi természetből az indul ki, és abból fakad, hogy a férfi a vezetésre teremtett, ugye? Vezetésre teremtett, irányításra teremtett a férfi. A férfi arra teremtett, hogy a családot eltartsa, hogy a családot gondját viselje. Én azt tudom mondani, hogy a vezetéssel járó gondok, és a gondterheltség. Hogy nem vagyok elég jó, nem tudom eléggé kihozni magamból azt, amit ki lehetne hozni. Kereshetnék többet is. Lehetnék jobb férfi. Tehát van nagyon sok férfiban egyfajta önmagával való elégedetlenség is. Erre még rájön a feleségből fakadó elégedetlenkedés is, ugye? Hát azért nyugodtan kimondhatjuk, hogy azért időnként hangot ad a feleség annak is, hogy miben változhatna a férj, vagy miben nem vagy elég jó, és hogyan tudnék jobban felnézni rád. Tehát ezt nem vitathatjuk, hogy van, amikor a feleség is még rátesz arra, hogy a férj nem érzi jól magát abban, ahogy ő él és amit tesz. Nem érem utol magam, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég apa. Ez egyfajta a vezetés, vagy egy a férfi természetből, aki úgy érzi, hogy neki mindenben jónak kellene lenni, neki mindent meg kell teremteni a családjának, hogy boldog legyen, hogy elég pénzünk legyen, hogy elég kényelem, és mindenki jól érezze magát. Egy férfi ezt meg tudja tenni szerintetek? Úgy érezheti egy férfi, nem tudom, jelenlévők között biztosan, de úgy kevés olyan férfi van, aki azt mondja, hogy én mindent meg tudtam tenni, amit szeretnék a családért, és én egy olyan igazi jó apa vagyok, egy jó férj vagyok, és én jól vezetem a családot. Itt semmiféle panaszra nem lehetok. Most nem akarom megkérni, hogy tegyétek fel a kezeteket, valaki így érzi magát, azért tegye fel a kezét, mert akkor ő neki nem kell ezt az előadást hallgatnia. Tehát nem tudom, van-e férj, aki azt érzi, hogy én most jól csinálok mindent, vagy hát úgy nagy részt jól csinálom a dolgokat, ami úgy rám van bízva. Erre még mondtam, hogy rájön ez a Hufnagel effektus, tudjuk jól, hogy hát miért nem Hufnagel Pistához mentem, ugye, feleségül. Nekünk a gyerekkori sorozatunkban, ugye tudjuk, hogy minden Mézga család rajzfilm ezzel zárul, hogy bárcsak Hufnagel Pistához mentem volna, tehát mindenki egy kicsit olyan Mézga Gézának érzi magát sokszor a felesége mellett, mert nem úgy sikerülnek a dolgok úgy, ahogy. És bizony ez keserű kedvel tölti el a férjet. Ezen nem tud derülni, nem tud felszabadult lenni, és úgy érzi, most szeretném ezt hangsúlyozni, és úgy érzi, hogy nem találja a megoldást a problémákra. Nem képes megoldani, nincs akkora önbecsülése az élet terheit, nem tud megfelelni az elvárásoknak, a feleség, a férj a feleség elvárásainak, nem kap elég elismerést a feleségtől, ugye erről már biztosan szó volt, és ez érzelmileg úgy őrli. Ezért van ez a tip, férjek, ne legyetek a feleségeitek iránt, feleségetek iránt keserű kedvűek. Aztán, amikor keserű a férfi, mert az elvárásoknak nem tud megfelelni, akkor a feleség sem tud igazán jót mondani, nem tudja őt emelni, akkor sokszor csak a panasz, a zsörtölődés jön a feleségtől is, és tehetetlenségében a következő, amire a férfiak, tehát ez az alapvető elégedetlenségből, tehetetlenségéből következik, hogy a férfi mit tesz ilyenkor, hogyan próbálja a családot mégis egybetartani, és az akaratát, vagy a terveit, a céljait megvalósítani, és mégis hogy próbál magának elismerést és tiszteletet kivívni. Így van. Ez a másik, amire a Mózes első könyve az édeni bukás után, amire utal az ige, hogy ne uralkodj, a férfi ne uralkodjon a feleségén. Az asszony epekedik a férje után, ő pedig uralkodik. Tehetetlenségében, hadd tegyem, amikor az ember így szorong, és amikor elégedetlen magával, bűntudat gyötri, de mégis valamit tenni kell, akkor hajlamos az indulatosságra és az idegeskedésre. Parancsokat osztogat, hatalommal, erővel próbálja a problémákat megoldani, amit ugye így nem lehet. És mondhatni azt is, hogy nem is csak a problémákat, de sokszor a legkisebb ingerekre is, a legkisebb negatívumokra is úgy felkapja a vizet otthon. Nem? Szeretnék nektek olvasni ebből a könyvből még valamit, és ajánlom a kedves figyelmetekbe, nem tudom, hogy lehet-e ezt kapni, a Boldog Otthon című könyv. Ellen Gould White-tól nem lehet kapni, ugye? Megvan. Jaj, nektek megvan. Akinek nincs meg, valahogy próbálja meg beszerezni, ha itt nem is. Ezt írja a férjnek, ne engedd meg, hogy foglalkozásod bosszúságai sötétségbe borítsák családi életedet. Ha a jelentéktelen dolgok nem úgy történnek, ahogyan azt elgondolod, ha nem gyakorolsz türelmet, elnézést, kedvességet és szeretetet, akkor kinyilvánítod, hogy nem Istent választottad társadnak, aki szeretetében életét adta érted, hogy egy lehess vele. Azt írja, hogy az apának a családja élén kell állnia, de nem úgy, mint egy túl nagyra nőtt, fegyelmezetlen fiú, hanem mint erős jellemű, szenvedélyein uralkodó férfi. Nagyon sok házasság, nagyon sok család azért nem éden, mert valahogy a férfi nem tudja az indulatait kezelni. Mert nagyon sokszor kitör belőle ugye a feszültség, az idegesség, az elégedetlenség, és ez még jobban megkeseríti a házasságot és a család életét. Mennyire igaz ez, hogy ilyenkor azt mondja, ha jelentéktelen dolgok nem úgy történnek, ahogyan azt elgondolod, akkor nem tudsz, és nem gyakorolsz türelmet. Jelentéktelen dolgokon sem tud türelmet gyakorolni az ember, ez félelmetes, nem? Hát így nem lesz, nem éden a házasság. Szeretnék bátorításként azt mondani, hogy egy kicsi részben, tehát mit tett ezért a feleség? Kis részben, csak erről már beszélt a Józsi, gondolom, meg talán Feri bácsi is az elmúlt napokban. Amikor ilyen a férfi, hogy olyan morózus, olyan morcos, olyan kedvetlen, azért a feleségnek ezt nem úgy kell tekinteni, hogy biztos nem szeret engem, vagy nem érdekli a család. A legnagyobb dolog ilyenkor a dicséret, a bátorítás, a tisztelet, az elismerés szavait szólni. Amikor hogy meg kell érteni a férjet, hogy valóban ez nem ellened irányul, ez nem ellened irányul. Azonban mit tett a férfi? Bocsánat, itt szerettem volna egy bibliai példát idézni. Még a feleség mit tehet? Sámuel első könyvében van egy történet, amit mindig meg lehet csodálni, ahogy Abigail, ugye Nábálnak, ennek a bolond embernek a felesége, akit Dávid meg akart ölni, mert hát nem fogadta őt jó szívvel a házába. Ott voltak a katonáival, a pusztában nem ettek, nem itt a közben. Dávid őrizte ennek a Nábálnak a juhait, meg a mezőjét. És amikor azt küldte Nábálnak, hogy mennénk és egy kicsit ennénk nálad valamit, meg megszállnánk nálad, Nábál azt üzente vissza Dávidnak, hogy nem is ismerlek titeket, honnan jöttetek, ilyen embereket nem ismerek, mint ti. És Dávid, aki hát szóval egyébként nem volt rá ez jellemző, de nagy indulatba jött, és felfegyverezte a katonáit, és azt mondta, hogy most jött el a pillanat, hogy én Nábálnak neki megyek, és megölöm. Tehát még ilyen idáig is jutott Dávid, de ki akadályozta meg ebben? Abigail. Hadd idézzem fel nektek ezt a beszédét egy kicsit, hogy egy jó feleség az értelmes feleség. Mit tett, amikor egy férfi morózus, és nincs jó kedve otthon? És amikor hát nem indulattal, hasonló hangszínű kiabálással válaszolunk esetleg egy férfi türelmetlenségre vagy hangos szóra, hanem a következőt mondta például Abigail Dávidnak, mikor már közel volt a házhoz, kiment elé Abigail, hogy nehogy bemenjen Nábálhoz, és ott valami történjen, elébe ment. És ezt mondta Abigail ennek a felindult, ennek a nagyon hát hergelődött férfinak, Dávidnak. Mikor meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtatta magát a földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta, ó, Uram, most ezt feleségek is képzeljék el, hogy férjeknek, amikor felindultak, vagy nincs jól kedvük, vagy valami türelmetlenség van bennük, hogy ez hogy lehetne gyakorolni a kedves feleségeknek, és nem visszalövöldözni. Azt mondja Abigail, ó, én, Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg szolgáló leányodnak szavait. Sámuel első könyve 25. fejezet 24. versétől olvasom. Figyeljétek meg, mit tehet egy feleség, amikor felindult férjel találkozik. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, szóval ne a problémá, tehát ne nézzen erre a szemére. Ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is bolond, az ő neve is bolondság van benne. Már a saját férjére mondta. Ezt azért nem mondjuk a férjünkre. Én azonban, nem ez a példa, nem itt a példa, hanem amit a Dávidnak mond, hogy hogy csendesíti le. Én azonban a te szolgáló leányod, nem láttam azért unamnak szolgáit, akit elküldtél. Most pedig, ó Uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél, ugye én általam, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, melyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat, Dávidnak mondja, maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön, és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz bekötve az Úrnál a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig a parítjának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mindaszerint, amint megmondotta felőled, és téged fejedelemül rendel Izrael fölé, akkor, ó Uram, nem leendez néked majd bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vértontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. Első Sámuel könyve 25. fejezete, 25. fejezete, 23. verstől, de az egész fejezetet érdemes elolvasni, amit olvastam a 23. verstől a 31. versig. Ebben a fellépésében, beszédében Abigailnek ott volt az alázata. ott volt az, hogy bizonyos értelemben megértette Dávidot, hogy, hogy felindult, hogy, hogy, hogy ezt tette vele Nával. Bizonyos értelemben megértett, együtt érzett vele. Ugyanakkor azt mondta neki, hogy, hogy te sokkal magasabb rendű dolgokra vagy elhivatva, mint hogy egy ilyen emberrel most nekiállít veszekedni, vagy, vagy megöld őt. Mi lesz akkor az elhivatásoddal? Mi lesz a szolgálat? Hogy leszel király majd, amire az Isten hívott el? Gondoljátok meg, te király leszel, te király vagy. Neked ilyet nem szabad tenned. Azt mondja a feleség, hogy hát te vagy a ház ura, te vagy a vezető, te nagy dolgokra vagy, vagy elhívva, neked meg kell őrizni a méltóságodat, a türelmedet a dolgokban. Én együtt érzek veled, de ne tedd meg azt, hogy türelmetlenül viselkedj, és bántalmazzál bárkit is. Azért csak úgy felidéztem, hogy egy feleség részéről milyen nagy dolog lehet ez, hogyha valaki le tudja csendesíteni a férjét, valaki képes olyan szavakat szólni a férjének, hogy megértéssel, szeretettel, de figyelmeztetéssel, feddéssel is megnyugtatja a férjét, hogy jó lelkületben maradjon. De mit tett a férfi magáért? Talán ez az, amikor nincs, ha mondjuk nincs egy Abigail a közelben, mert ízik a levegő a családban esetleg, vagy vannak problémák, nehézségek. Jeremiás könyve a 3. fejezetében. Jeremiás síralmai 3. fejezet 18. 19. versét így olvasom. Jeremiás síralmai, ugye Jeremiás könyve után, és csak azért olvasom, mert maga a férfi szó szerepel itt nagyon hangsúlyosan ebben a versben. A 3. fejezet, nem 18, bocsánat, hanem a 26. és 27. 28. vers. Mikor gondok, és itt eszett, amikor a gondok és a nehézségek örlik a férfit. Amikor úgy érzi, hogy nem tud megfelelni a munkahelyén, nem tud megfelelni a családjának, akkor ezt mondja. Jó a férfi, a 26. verstől olvasom, 26-tól. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában. Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára. Porba teszi száját, mondván, talán van még reménység. Érdekes ez a gondolat, kedves férjek, a 27. verset szeretném mondani. Jó a férfiúnak, ha igát visel. Nem csak ifjúságában, hanem egész életében. Gondoljuk bele, hogy az Isten azt mondja, jó a férfinak, ha igát visel. Tehát ne meneküljünk ez elől. Isten ezzel bízta meg az embert, hogy a terhek hordozója legyen. A férfit. Ez mi kell? Szóval jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. És azt mondja, egyedül ül és hallgat, mert felvette magára. Azt mondja, egyedül ül és hallgat, mintha azt mondaná, és itt mondom azt, hogy mindent nem lehet a feleségtől elvárni, hogy ő segítsen. Azt így mondja a szakirodalom, hogy a férfiak férfiaknak kell, hogy a feleségek hagyják őket visszavonulni a barlangjukba. Hagyjuk meg a férfiaknak azt, hogy egyedül ülhessen és hallgathasson. Ne akarjuk, hogy minden problémát megoldjon. A férfiak üljenek, gondolkodjanak, keressék az Istent, ugye itt van, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításai. Keressük az Istent, amikor a kedvünk vagy az életünk olyan nem igazi, és úgy érezzük, hogy nem vagyunk sok mindenben megfelelőek, akkor az Istenhez menjen a férfi, az az első dolga, hogy ő az Istennel legyen, és az Istennel keresse a megoldást. Istennél keresse a megoldást. Istennél keresse a szabadítást. Az élet terheire, az házasság problémáira, a gyereknevelésre. Ezt meg kell tanulni a férfinak, hogy ne várjon segítséget mindig innen, onnan, amonnan, és amikor esetleg úgy érzi, hogy a feleség sem tud neki most segíteni, neki le kell nyugodni, neki. És egyébként a férfiak hajlanak is arra, hogy hagyják őket egy kicsit magukra, és hagyják, hogy a problémákon ők gondolkodhassanak, és ők keressék a megoldási képleteket. Persze az igazi az, amikor az Istennel találja meg a férfi a megoldást, és nem magától, akkor ez boldoggá teszi a feleséget is. Ez megnyugvással fogja eltölteni a feleséget is. Csehovnak van egy drámája, vagyis egy novellája, bocsánat. Anna férje nyakán lóg. Ez a címe a drámának. Ez egy rossz cím. Anna férje nyakán lóg. Tehát, hogy hagyjuk a férjeket, hogy egyedül üljenek is, és keressék rá a problémákra a megoldást. Példabeszédek könyve 16. fejezet. Tudom, hogy elment már az időnk, de talán úgy negyedik, még, mert nagyon későn kezdtük, van egy kis idő még. Példabeszédek könyve 16.33, ezt mondja, ez is egy nagyon fontos Biblia vers. pontosan. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. 32-et olvasom most csak. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg. Kedves férfiak, tehát nekünk nem kell várost bevenni meg, nem kell mindent megteremteni. Én nekem mindig mondja a feleségem, hogy egy nyugodt, békés férfi sokkal jobban kellene, mint az, hogy mindent meg akar oldani, meg szaladgáljál, meg mindent megteremtsél, amit nem is tudok, meg nem is kívánja, de hogy a feleségeknek talán erre van szükségük, amire egyébként a 32. vers, ha jobb a hosszú tűrő a férfi az erősnél. Jobb a hosszú tűrő az erősnél. Jobb egy olyan ember, aki uralkodik a maga indulatánál, mint aki várost vesz be. Persze ezt mondhatnánk azt, hogy ne terheljük túl az életünket. Előző táboron valaki most hívott fel, hogy milyen boldog volt egy erdélyi táborban. Mondom, és mi volt a lényeg ott, amit hallottál ebben a táboron? Azt mondja, hát az előadó azt tanította ott egy héten keresztül, ezt is, hogy legyünk szerények az életben. Ne kívánjunk nagy dolgokat. Ne legyenek nagy igényeink az élettel kapcsolatban. Viszont belül legyünk békességesek és nyugodtak. Hát mondom, ez tényleg a legfontosabb a házasságban is, hogy nem az autók száma, nem a négyzetméter, a lakás négyzetméter száma, nem a butorok állapota, vagy az autó márkája, vagy a nem tudom, hova megyünk nyaralni kérdés a legfontosabb a családban, hanem hogy nyugalom és békesség lehessen a házban. Ez az érzelmi életnek mindenképpen kedvezhet. Kedves hallgatók, kedves táborozók, elszaladt az idő, és a feleségekről csak röviden fogok szólni, mert ugye ott az érzelmek rendben vannak. Lehet, hogy erre egy külön előadást kellett volna szánni, és mai nap csak a férjekről elég lett volna, de azért megemlítek néhány dolgot. Tehát a férfi nagy érzelmi terhe, ami keserű kedvel tölti el, ne felejtsük el, a gondok terhe, a feladatoknak, a megfelelésnek való teher nyomja a vállát, a másik pedig, hogy nehezebben tud uralkodni a maga indulatján. Hajlamosabbak a férfiak, lehet, hogy nem biztos, hogy általánosságban, de levezetni a belső feszültségüket, a tehetetlenségüket, érzelmi indulatokkal, negatív indulatok kitörésével. A feleségeknél, ami a fő probléma, az pedig példabeszél, Mózes első könyvéből idézett ige szakasz, amit már idéztem is, de most a feleségekre vonatkozik. A bűneset után mi jellemző a feleségekre? Ezt olvashatjuk a 3. fejezetben, Mózes első könyve 3. fejezet 16. versében. Feleségedet, felette igen megsokasítom az asszonynak viselőségének fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat, epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad, epekedik. Mit jelent ez lefordítva egy kicsit a női érzelemvilágra és az érzelmek megnyilatkozására? Ezt is szeretném felidézni. Azt gondolom, hogy az epekedésben, a háttérben az van, hogy a feleségeknek akkor nyugodt az érzelmi életük, akkor kiegyensúlyozottak érzelmileg, hogyha van kihez kapcsolódniuk, hogyha a férjük szereti őket, ugye? Szeretik, megbecsülik, érzelmileg is töltött a szeretettank, és amikor ez nincs meg, akkor van az epekedés. És ebben, ami jellemző, és egy kulcs szó talán a feleségeknél, és az általános talán, hogy az önsajnálat. Talán azt gondolom, hogy a hölgyek hajlamosabbak az önsajnálatra. Hajlamosabbak arra, hogy azt érezzék, hogy ők el vannak hanyagolva, hogy negatívan lássák a férjüket, hogy elhanyagolják őket, hogy elégedetlenek tulajdonképpen. Az elégedetlenség, az önsajnálat az egyik megnyilatkozása. El vagyok hanyagolva, én csak a házi munkára kellek, vagy az ágyban esténként, egy kis szexelésre. Semmi örömöm a férjemben, vagy nagyon kevés, mert nincs velem eléggé. Nincs mellettem úgy a férjem, ahogy azt én szeretném. Ez az érzelmi világ, ez megjelent. Ez megjelent, hogy epekedik a férje után, de ebből az következik, hogy nekem csak a családi gondok maradnak, és a férjemtől megbecsülés szeretetet nem kapok. Pótcselekvések követik ezeket az önsajnálatból fakadó érzelmi megnyilatkozásokat. A pótcselekvésben ott van, hogy a vásárlás miben vezeti le. Egyedül vagyok otthon a háztartásban, a házi munkával. Nem? Legalább a boltba kapok valamit, ha viszek is, egy pár ezer forintot. Jellemzetes dolog, hogy a közérzete is jobb lesz az embernek, hogy ha férjemtől nem kapok egy szál virágot, akkor megajándékozom önmagam egy kis ruhákkal, vagy ruhával, vagy valamivel, nem virággal. Virágot kivesz magának feleség, senki, ugye? Azt veszi, aki neki megtetszik, ami neki megtetszik. Van, aki evéskényszerbe vezeti le a belső önsajnálatot, a hiányát. Ez is egy pótcselekvés. Van, aki a munkába menekül, vagy a csettel a barátnőivel reggeltől estig, mert egyedül van. Tehát azt szeretném mondani, hogy a nők érzelmi világa is nagyon megterhel tud lenni, ha ott nincs mögötte egy olyan férj, aki olyan szuperhős, egy szuperférj, ugye, amiről Józsi szokott beszélni. Most mi van, ha nem lesz szuperhős, és szuperférj a férjem, és nem kapom meg azt a maximum szeretetet, azt az érzelmi biztonságot, amire vágyok minden nap. Akkor mit csinál a feleség? Tehát házsártoskodik, panaszkodik, zsörtölődik a férjével érzelmileg, nem érzi jól magát, és a férfi pedig nem tud felnőni a feladathoz, nem érez rá a hölgy igényeire, a feleség igényeire, akkor a feleség maradjon boldogtalan. Az a gyerekeken is meglátszik, az sokba fog kerülni a férjnek is, ugye a vásárlásokkal, stb. Tehát ez nem gazdaságos, senkinek nem jó ez, hogyha a feleség érzelmileg epekedik, és kielégületlen érzelmileg, és önsajnálatban marad. Kedves táborozók, olvastam egy könyvet, ami nagyon sokat segített abban, hogy mit tehetünk önmagunkért. És volt egy ilyen feleség, akiről szól ez a könyv, hogy panaszkodott, hogy egyébként a férje lelkész volt ráadásul. Szóval a férjem elmegy, prédikál szép szavakat, széptől, otthon meg olyan durva, meg rideg, meg kegyetlen, közben meg a szeretetről papol az embereknek. És hogy azt mondja, annyira bosszantó, és hogy a gyerekekkel se tud türelmesen viselkedni, nem tud türelmesen bánni. És sorolta a könyvben a hölgy a problémáit a férjel, és egyszer csak ugye a pszichológus vagy a lelki gondozó azt mondta neki, hogy nézze, ez mind lehet, hogy igaz. Ez mind lehet, hogy igaz. De azért ettől még nem kell boldogtalannak lennie. Azt mondta neki, hogy a boldogsága magának nem a férjétől kell, hogy függjön. Ön akkor boldog, ha körülményei boldogok? Akkor boldog, hogyha csak akkor lesz boldog, akkor érzi jól magát, hogyha önt boldoggá teszik? Ez nagy baj, akkor nagyon ritkán lesz boldog. És itt szeretném megragadni az előadás talán legfontosabb részét így a végén, hogy meg kellene tanulnunk a házasságban nem függeni annyira érzelmileg egymástól. Bár tudom, hogy ez furcsa hangzik egy házasságos táborban, hogy nem az az érzelem, nem abban élek, hogy mit kapok a másiktól, és hogy szeret a másik, vagy hogy tisztel a másik, vagy nem tisztel, vagy elismer, hanem azt mondta ez a pszichológus, ön azért boldogtalan, mert felfújja ezt a problémát nagyon. Hogy ön minden sötétnek lát már, mert nem kapja azt, amit szeretne. Az elvárásai miatt boldogtalan. Hogy a férjének meg kell felelnie magának, és amíg nem felel meg a férje magának, addig ön boldogtalan lesz. De mi lenne, ha megfordítanánk a dolgot? Kezdje el felfedezni a jót a férjében. Kezdje el felfedezni azt, hogy mi az az érték. És mondja azt, igen, vannak súlyos jellemhibái a férjemnek, de ez még nem tragédia. Vannak durva vonásai, de ettől én még szeretem őt. Lehet, hogy nem bánik velem úgy, ahogy én szeretném, de ettől én még szeretem őt, és fogom is szeretni. És majd én próbálok másképp gondolkozni, mint ahogy eddig így gondolkodtam, hogy akkor leszek boldog, hogyha ő is szeret engem. Mi lenne, ha, kedves feleség, így mondja a pszichológus, nem tekinteni ezt egy nagy tragédiának az életben. Tessék ezt elfelejteni, hogy magának milyen rossz az élete. Tessék felismerni a pozitívumokat, az értékeket a férjében, és azokat erősíteni. És aztán a következő oldalakon azt írja, ezt elkezdtem gyakorolni, és a férjem elkezdett változni. Ugye ezt ismerjük? És a férjem elkezdett változni. Nem lett egy angyal belőle, nem lett egy tökéletes férfi, de mivel tudom szeretni, ezt ő érzi, és kezd velem foglalkozni. Kezd már velem leülni, beszélgetni. Már tudunk közös dolgokat csinálni, és jobban megértjük egymást. De nem attól, mert a férjem megváltozott, hanem más lett a férjemhez való viszonyulásom. És ugyanezt elmondhatnánk persze férfiaknak is, hogy hát már nem úgy viszonyuljunk a feleségünkhez, hogy ahogy mi szeretnénk, hanem amilyen ő, és ez nem tragédia, hogy olyan a másik. Ne tekintsük az életünk boldogtalan ságának azt, hogy nem olyan a férjem vagy a feleségem, amilyen. És rögtön boldogok leszünk. Már ugye amennyire Jézus a boldog mondásokban mondja, hogy boldogok legyünk. Ezt szerettem volna nagyon hangsúlyozni, hogy tanuljunk meg ennyire nem függeni érzelmileg egymástól. Furcsa, mert ugye az előző előadásokban pont arról szóltunk, hogy hogyan tegyük érzelmileg boldogabbá mi magunk a másikat. Hogyan legyünk szuperférjek, hogyan legyünk szuperfeleségek, legyünk olyanok. Tehát törekedjünk arra, bocsánat, hogy tehát legyünk segítő társai ebben egymásnak. Viszont amíg a másik nem olyan, ne várjuk meg, hogy majd akkor lesz boldog a házasságunk, amikor majd olyanná tettem a másikat, amilyenné szerettem, vagy olyan lesz a másik, amilyen szerettem volna, hogy legyen. Hanem legyünk olyanok, hogy mi kezdjük magunkon a változást. És elsősorban az indulatainkon való uralkodás. Isten elfogadja a férjeket olyanok, hogy jó a férfi, ha igát visel. Csak ne egyedül viselje. Vegye fel az én igámat. És legyen szelid és alázatos. Tanulja meg tőlem, hogy szelid és alázatos vagyok. És úgy kövessen engem. A feleség pedig ne sajnálgassa magát, hogy milyen boldogtalan, mert milyen pokróc a férjem, vagy nem tudom milyen, vagy nem törődik eleget velem. Hanem mondja, az ilyen a férjem, de attól én még nem vagyok boldogtalan, és ez nem tragédia. Hanem én ezt kaptam. Biztos nekem is csiszolódnom kell a férjem mellett. Biztos nekem is van mit változnom, hogy összecsiszolódjunk. Egy jó smirgli a férjem, bocsánat, a jellememnek a csiszolására. És már elszaladt az idő, azzal az igével szerettem volna lezárni, hogy ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket 1 Péter 3-7 értelmes módon együtt lakván a ti feleségetekkel, mint a gyöngébb edénnyel. 1 Péter 3-7. És itt az értelmes módon való együttlakásban azt írja az eredeti szöveg, hogy gnózis, vagyis, hogy az értelem a tudásra épülve lakjatok együtt a feleségetekkel, ismerjétek meg a feleségeteket, és ugyanezt persze mondjuk el a feleségnek is a férj felé, hogy ismerje meg a férfi érzelmi világát, hogy mi miért történik az benne, ami történik, vagy amiért hazajön és leszól, hogy milyen rendetlenség van a házban, az nem nekem szól, hanem amit a munkahelyén kapott, ugye, azt hozza még magával be a házba, családba, és hogy értelmes módon, itt azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy Péter apostol azt hangsúlyozza, hogy gondolkodó, az érzelmeknek nem szabad utat engedő, értelmes együttlakásra hív bennünket az Isten. Az, hogy ne engedjük szabadjára az érzelmeinket. Azt mondja, értelmes módon lakván együtt a feleség a férjével, vagy a férj a feleségével, megismerésre, megértésre, gondolkodásra, és értelmes cselekvésre is. És az nem érzelemmentességre, hogy semmit nem érezhetek, meg ne lehessek vidám, boldog, vagy ne lehessek néha egy kicsit szomorú, vagy csügget, nem. Hanem, hogy ezeket mindig tanuljuk meg feldolgozni az érzelmeinket, és ne érzelemből cselekedjünk, ne érzelemből beszéljünk, ne érzelemből éljük az életünket sem, a házasságban, gyereknevelésben különösen nem, hanem megismerésre, értelemre, gondolkozásra, és bölcs, ilyen értelemben vett értelmes cselekvésre jussunk el mindannyian a házasságunkban. Kívánom, hogy valóban édenné tudjuk varázsolni a házasságunkat, a kedvesség, a türelem, a megértés, az együttérzés szavaival, és mindezek közben valóban érezzük azt, hogy egyre jobb légkör, egyre boldogabb, kiegyensúlyozottabb légkör van otthon, és ezt a gyerekek számára fogjuk igazán áldássá tenni, mert ettől lesz boldog az egész család. Ahogy mi, szülők, házastársak érzelmileg tudunk kontrollt tartani az életünkben. Amen.